Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd, vendégünk ma este Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, hogy ugye innovációs és technológiai minisztériuma nem volt az előző kormány, sőt, talán még egyáltalán nem volt, amióta a rendszerváltás megtörtént. Mi a minisztériumnak a küldetése?
Valóban nem volt ilyen minisztérium. Tárca nélküli miniszter azt hiszem talán egyszer volt valamelyik magyar kormányban, de dedikáltan olyan minisztérium, aki az innovációval foglalkozott volna, ilyen nem volt. Hogy miért alakult ez így, ez egy nagyon jó kérdés. Ha megnézzük azt, hogy melyek azok a kihívások, amik most ugye a világunkat jellemzik, és hát nyilván ezenből Magyarországot is, ezek a kihívások nagyon sok területen látszanak. Az egyik terület az a technológia változásnak a kihívása. Ugye ha megnézzük azt, hogy mi zajlik körülöttünk. Azt gondolom, hogy most ezt szokták hívni negyedik ipari forradalomnak is, de tulajdonképpen valószínűleg a gőzgép feltalálása óta ez a következő olyan időszak, ami lényegesen átrendezi a környezetünk viszonyait. Olyanokról beszélgetünk, hogy a robotok után hogyan fogunk adót fizetni. Itt nem is az adó a lényeges, mert ez egy érdekes felvetés. Itt inkább a robot az az érdekes, hogy akkor mondjuk munkatársunk lesz-e egy olyan valami, mondjuk hasonlít az iRobot című filmben megjelenő eszközökhöz. Olyanokról beszélgetünk, hogy a döntések egy részét nem mi hozzuk, hanem egy a mi intelligenciánkos hasonlatos, úgy hívják, hogy mesterséges intelligencia, ami persze arra képes, hogy mondjuk a gómestereket, akiről azt gondoltuk, hogy nem tudják megverni, sok mesterek, ezek megverik, mert meg tudják tanulni azt, amit egyébként mi is megtanulunk, csak valószínűleg ők gyorsabban tanulnak. Tehát, hogy ezekről beszélünk úgy az elkövetkező időszakban, na és ehhez a technológia váltáshoz kell valamilyen módon alkalmazkodni mindenkinek, ehhez alkalmazkodni kell az egyénnek, alkalmazkodni kell a közösségnek, és hát ez az alkalmazkodás, ez valahol meg kell jelenjen nyilván a kormány szervezetén belül is, hiszen ez a legnagyobb kihívásunk, úgyhogy ezért szerepel a minisztérium nevében a technológia. A másik kérdés, amit még nem tett fel, de nyilván föltette volna, hogy mit jelent az innováció? A technológia kihívás, az innováció pedig az az eszköz, amivel ezeket az ügyeket tudjuk kezelni. Az innováció, amikor erre gondolunk, mindenki kutatásra, fejlesztésre gondol, az innováció nem csak ezt jelenti, az jelenti azt is, hogy hogyan tudunk egy új környezethez alkalmazkodni, hogyan tudjuk ezt valamilyen módon magunkévá tenni. Tehát ezért hívják innovációs és technológia minisztériumnak.
Ugyanakkor, hogyha megnézzük a minisztériumnak a leírását, vagy bemutatását, akkor a mai beszélgetésre készülve kigyűjtöttük, ez 23 pontban sorolja fel, hogy milyen területekért felelős a minisztérium. Azért ebben nagyon sok, sőt azt mondanám, hogy a többség az egy ilyen hagyományos gazdasági ág, belgazdaság, kereskedelem, közlekedés, energetika, víziközmű, nagyon sokra fogunk beszélni majd külön is. Tehát igazából hol vannak a hangsúlyok? Van benne valóban innovációs terület, de igazából ez egy klasszikus gazdasági minisztériumnak tűnik.
Hát ez azért lényegesen több, de azért ugye a felsorolásom és statutumban szerepel az egy felsorolás. Ha ezeket a pontokat megfelelően csoportosítjuk, akkor itt négy olyan területet látunk, amiből aztán majd értelmezhetővé válik ennek a minisztériumnak a szerkezete. Ugye az első terület az alapvetően a gazdaság irányítás, gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat jelenti. Erre van egy államtitkárságunk, aki ezzel foglalkozik. Itt határozzuk meg azt, hogy milyen kihívások állnak előttünk, milyen stratégia alapján akarunk ehhez viszonyulni, illetve hogyan fogjuk ezt a stratégiát megvalósítani. Tulajdonképpen ez a minisztérium működésének a kerete. Aztán van három olyan fő eleme, és hogyha ezeket a pontokat megnézzük, ezek ehhez mind hozzárendelhetőek, de van három olyan fő elem, ami tulajdonképpen ezt támogatja. Az első csoportba tartoznak azok az ügyek, ahol az innovációval, az oktatással kapcsolatosan támogatást nyújtunk ennek a közösségnek. Ugye ezért szerepel az innováció menedzsment, vagy innováció irányítás, mint feladat, illetve ezért szerepel a szakképzés is, mint feladat a minisztérium statutumába. Ugye itt van az a megoldás, amire azt mondjuk, hogy direkt módon, vagy indirekt módon, tehát a munkaerő képzésen keresztül, vagy direkt módon mondjuk az innováció pénzügyi, vagy szakmai támogatáson keresztül, de meg tudunk jelenni a gazdaság életébe. Tehát ez az első nagy csoport. Ehhez rendelkezés állnak persze az eszközök is, ide tartozik a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatal, ide tartozik a szakképzési centrum, tehát minden eszközünk megvan arra, hogy ilyen értelemben ezt jól tudjuk befolyásolni. A második nagyobb legnagyobb csoport, ami az ott felsoroltakból egyébként jól látszik. Azok a nagy, az állam által is egyébként támogatott, vagy az állam is részt vesz ezeken a területeken, négy nagy rendszerünk, ahol amivel tulajdonképpen platformot szeretnénk teremteni arra, hogy a gazdaság erre rá tudjon kapcsolódni. Ugye az egyik ilyen terület az energetika. Energetika az egy nagyon összetett dolog, energetikus klímapolitikai államtitkárságnak hívják egyébként. Ez egy olyan terület, ahol nyilvánvalóan az államnak egy meghatározó szerepe van, hiszen a nagy rendszereket mi működtetjük, tehát ennek a hardverét, hogy legyen mondjuk vezeték, legyenek olyan energia előállító egységeink, mint az atomerőmű vagy napelem, illetve ennek az irányítási rendszerét, ez az államnak a feladata. Itt az állam maga is megjelenik egyébként piaci szereplőként. Persze az állami vállalatok azért egy speciális vállalatok, hiszen ők nem csak úgy működnek, mint egyébként egy vállalat úgy általában, hanem nekik vannak közfeladataik is. Tehát az első elem az ilyen. A második elem a közlekedésnek a területe, közlekedés és logisztika. Itt megint arról van szó, hogy az állam az, aki az utakat megépíti valamilyen formában. Az állam az, aki az utakat jelentős részben egyébként fenntartja. Az állam működteti a vasúthálózatunkat, de erre is nagyon sok minden ráépíthető, ahol megjelenhet megint a piac, megint a gazdaság. A harmadik terület az infokommunikáció területe. Itt megint csak arról van szó, hogy az állam feladata az, hogy mondjuk működjön Magyarországon a 4G-s hálózat. Kiválóan állunk, azt mondom, világon 5. helyen áll Magyarország a 4G hálózati lefedettséget illetően, de hát ezeket valakinek létre kell hozni, tehát megint a hardvert, ennek az irányító szoftverét, ezt az állam működteti. Az utolsó terület, amit egyébként igazából azt gondolom, hogy elsőként kellett volna emlegetni, ez úgynevezett fenntarthatósági területek. Na, ide tartozik az hát részben az igény meghatározás, meg azoknak a nagy rendszereknek a létrehozása, működtetése, ami azt szolgálja, hogy valamilyen módon, de azért 100 év múlva is legyen egy olyan környezet, egy olyan rendszer körülöttünk, amit az unokáinkra tudunk hagyni. Itt gyakorlatilag a zöld gazdaságtól kezdődően ide tartoznak a különböző nagy infrastruktúrák, víz, szennyvíz, hulladékkezelés, ezeknek az ügyei. Tehát ez a negyedik nagy terület. Ez egy csoportot jelent. Itt van az, hogy az állam megjelenik valamilyen módon, és egyébként itt várjuk azt, hogy a gazdaság innovatív megoldásokkal a piac csatlakozzon ezekre, hiszen nem kell minden az állam feladata legyen. És a negyedik lényegi elem, ami szintén az eszközök közé tartozik, ugye pénz fontos, az európai uniós forrásoknak, az európai rendszereknek a koordinációja is megjelent a minisztériumban. Tehát így áll össze ez a minisztérium. Itt minden tényleg arról szól, hogy hogyan tudunk olyan innovatív megoldásokat ezeken a területeken akár létrehozni, akár ezeknek a fellépülését segíteni, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a technológiai innovációt ezt meg tudjuk tölteni tartalommal.
Ugye a gazdaság politikáért, vagy a gazdaság szabályozásért a kormányban még néhány területen azért vannak felelősök. Milyen lesz a munkamegosztás a pénzügyminisztériummal és a Magyar Nemzeti Bankkal?
Hát én azt gondolom, hogy itt, ha nem tudunk jól együttműködni, az hiba lenne, de én nem látom semmifajta indokát, hogy ne tudjunk jól együttműködni.
De hogyan fog
mindenkinek megvan a maga feladata. Vannak ennek intézményes formái, ilyen például a versenyképességi tanács, ahol a Magyar Nemzeti Bank, a pénzügyminisztérium, a Innovációs Technológiai Minisztérium, de piaci szereplőkkel, de végigbeszél azokat az ügyeket, amik a magyar gazdaság versenyképességét jelentik például. Tehát vannak ilyenfajta intézményes formák, és hát nyilvánvalóan a napi munkába, hiszen a másik minisztérium ugyanennek a kormánynak tagja, egy kormány hatékony működése feltételezi azt, hogy két miniszter, illetve az alattuk lévő stáb az egymással együtt tudja működni, és hát ugyanez igaz a Magyar Nemzeti Bankra is. Én azt gondolom, hogy ha nem tudunk ügyeket egyeztetni, akkor ez nem fog működni, de ennek ma semmifajta látszatja nincs, tehát azt mondom, az együttműködés egy nagyon fontos dolog.
Hol készül majd a gazdaságstratégia?
Hát a magyar kormány felelős a gazdaságstratégiaért, és hát ugye ez a kérdés, hogy ki felelős a versenyképességért.
Ki felelős érte?
A magyar kormány felelős a versenyképességért, ugye ezt nem lehet egy minisztériumhoz rendelni, hiszen mit jelent a versenyképesség? Ha nincs elegendően képzett szakmunkás, akkor nem leszünk versenyképesek, tehát nem lehet azt mondani, hogy a versenyképességet mondjuk csak a pénzügyminiszter a felelős. Ugyanígy, hogyha nem megfelel a monetáris politikánk, akkor a versenyképességünket erőteljesen befolyásolja, azért meg mondjuk a Nemzeti Bank a felelős. Tehát ez a közösség felelős azért, hogy Magyarország versenyképes legyen. És azt gondolom, hogy az elmúlt 8 évben ezt abszolút jól bizonyítottuk, hogy a különböző aktoroknak az együttműködése eredményezte azt, hogy a magyar gazdaság ma ott tart, ahol egyébként tart, szemben egy 2010-es olyan állapottal, ahol Görögországhoz képest lejjebb voltunk. Görögországon látjuk ma a problémáit, és látjuk azt, hogy Magyarországon a legutolsó negyedéves növekedés alatt az 4,7% volt, ami ha 2010-re visszatekintünk, hát ott nehezen hihető lett volna.
Mi a magyar versenyképesség záloga, mondjuk szerint?
Ez egy összetett kérdés. Én azt gondolom azt, hogy van egy nagyon feszített fiskális politikánk. Az ennek mindenképpen az egyik eleme. Az is egy nagyon fontos dolog, hogy a magyar kormány a magyar gazdaságot meghallgatja. Tehát nem olyan döntéseket hozam egyébként a magyar gazdaságból nem származik, hanem megnézzük azt, hogy mit tegyünk. A munkaerő biztosítás egy nagyon fontos dolog. Ugyanígy a munkabérek növekedése persze önmagában nem hozható létre csak egy aktor által, meg kell állapodni. Az, a magyar kormány is ezt emelik ki egyébként itt a külföldi vállalatok, hogy a magyar kormány jól lehet tárgyalni. Tehát a magyar kormány ez nem csak beszél valamiről, hanem ezeket egyébként létre is hozza. Ha megkérdez német vagy bármilyen más nemzetiségű vállalatvezetőket, akik Magyarországon működnek, ezt emelik ki, hogy van egy együttműködő kormány, akinek egyébként fontos az országnak a gazdasági stabilitása és a gazdasági növekedése. Egyébként érdekes módon ennek a minisztériumnak a létrehozása is valami ilyenfajta hatást váltott ki, hogy mennyire bölcs dolog, hogy egy ilyen kicsi ország kormánya fontosnak tartja ezt az ügyet, és nem gazdasági minisztériumot, vagy nem környezetvédelmi minisztériumot hoz létre, hanem létrez ilyen minisztériumot, amit így hívnak, és itt mind ez a tartalma.
Mekkora az innovációs súlya ön szerint ma a GDP-ben, a gazdasági növekedésben?
Ha le kell egyszerűsíteni, nem elég nagy. Tehát ha megnézzük azt, hogy ugye ezt különböző számokkal lehet jellemezni, hogy egy közösség, egy ország mennyire tud innovatív lenni. Erre vannak különböző mérőszámok, az egyik például az, hogy a GDP hány százalékát és milyen struktúrában fordítjuk kutatásfejlesztésre. Ugye valamikor 2010-ben ez ilyen 1% alatti volt, 2015-ben ez 1,38%-ra növekedett, és a cél, amit kitűztünk, az az, hogy 2020-ra a GDP 1,8%-át fordítsuk kutatásfejlesztésre, innovációra. Ez a szám sem elég jó. A Európai Unió törekvése az, hogy versenyképes legyen akár Ázsiával, akár Észak-Amerikával, ezt 3%-ot kellene 2020-ra elérnünk.
Akkor miért nem tűztük ki ezt célként?
Azért, mert ugye vannak realitások, meg vannak célok. Nyilvánvalóan, hogy ugye beszéljünk arról, hogy hogyan kell ezt értelmezni. Az európai országainak az átlaga valószínűleg 2020-ra 2% fölött lesz egy kicsivel. Mi ugye a 2%-hoz képest mondjuk azt, hogy legyen 1,8%, mert ezt tartottuk reálisnak. De nyilvánvalóan ez egy összetett kérdés, a gazdaság növekedéséhez kell viszonyítani azt, hogy milyen gyorsan tudunk egy, hogy mondjam, sokkal lassabban működő struktúrát felépíteni. Tehát ha az a helyzet, hogy a GDP gyorsabban növekszik, mint a kutatásfejlesztésre fordított ráfordítás, ez egy nehezebben felépítető dolog, akkor ez nem azt jelenti, hogy abszolút értében nem nőtt. De 1,8% az én azt gondolom, hogy egy komoly cél, és most azt látom, hogy ez egyébként elérhető lesz. Európai országok közül van néhány, aki 3%-ot elért, tehát ide tartozik Németország, Ausztria, Hollandia, Norvégia, de ez az ország jelentős része ezzel a 2% körül vagy az alatti átlaggal harcol. Ugye ez az egyik dolog, hogy hány százalékát fordítjuk erre. Nagyon nem mindegy, hogy milyen struktúrába fordítjuk rá. Néhány évvel ezelőtt az Európai Unió azt mondta, hogy át kell struktúrálni a kutatásfejlesztésre szánt források mondjuk azt, hogy eredetét. A teljes kiadásnak kétharmadát kell, hogy a vállalati oldal finanszírozza, hiszen ugye ebből lesz termék, ebből lesz olyan szolgáltatás, ami a gazdaságot előre viszi, és most csak az egyharmada maradjon állami vagy közösségi finanszírozású. Ezt mi teljesítettük, nagyjából ebben a pillanatban kicsit több, mint kétharmadát a kutatásfejlesztési szánt forrásoknak ezt a vállalatok állítják elő, és a maradék rész az, ami egyébként állami forrás. De ezt az arányt én azt gondolom célszerű fönntartani, de nyilván úgy, hogy közben növekedjen a teljes ráfordítás. Úgy itt van jelentősége például annak, hogy hogyan alakítjuk az elkövetkező időszakban azokat az ösztönzőket, ahol a vállalatok érdekeltebbek, hogy még magasabb kutatásfejlesztési színvonalat érjenek a Magyarországon. Ebben egyébként jó irányba haladunk a gazdaság egyik szegmensénél. Ezek alapvetően a nagyobb, tőkerősebb, elsősorban egyébként külföldi tulajdonú vállalatok, de nem haladunk annyira, mennyire kellene a magyar tulajdonú vállalatoknál. És ugye ennek azért már látjuk a hátulütőit, kérdezte, hogy mennyire fontos része a gazdasági növekedésnek, a gazdasági stabilitásnak az, hogy egy vállalat olyan termékkel rendelkezzen, amiben van saját szellemi hozzáadott része. Ez nagyon fontos. Ha megnézzük, néhány főbb számot mondanék, nem akarom a hallgatókat itt számokkal bombázni. Hozzáadott érték, ugye ez az, amit a idejövő anyagon túl hozzáadunk egy adott termékhez. Ez a hozzáadott érték Magyarországon, több mint az 50%-át külföldi vállalatok állítják elő, és kisebb részben, mint a fele, állítják elő a magyar tulajdonú vállalatok. Önmagában ez még tulajdonképpen lehetne így rendben, de ha megnézzük azt, hogy a multinacionális cégek alkalmazzák 25%-át, tehát negyedét a munkavállalóknak, és 3/4-ét alkalmazzák a magyar tulajdonú vállalatok, ez a szám már nem szükségszerűen jó. Itt az ország kitettsége ilyen értelemben ezen a területen legalábbis mindenképpen erős, ezért az egyik cél, és ugye itt kapcsolódik a fenntartható növekedéshez, hogy egy magyar tulajdonú vállalatnak muszáj elfogadni azt, hogy legyen saját terméke. Ha nincs, ki van szolgáltatva, ha ő a vevőjétől, mondjuk egy nagyvállalatot kapja meg a rajzot és azt gyártja, az ideig óráig egyébként egy jó működést eredményezhet, de van egy pillanat, amikor ha nem tudja, hogy mi az a termék, ha nem tudja hozzányúlni a dizájnhoz, nem tudja módosítani, akkor egy csomó dolgot nem fog tudni megtenni.
És ön szerint miért nincs egyébként? Tehát miért nincs magyarországi vállalatoknak saját terméke?
Az a helyzet, hogy ugye ezért mi ezt még 30 éve gyakoroljuk, tehát azért ha megnézzük mondjuk a német
25 év volt a rendszerváltozás, lett volna idő.
Azt mondom, ez egy bizonyos szempontból hosszú idő, bizonyos szempontból meg rövid idő. Alapvetően ez talán a vállalkozói kultúrába kereshető. Megnézzük azt, hogy a magyar vállalatok mennyire versenyképesek mondjuk egy Kínába gyártott és onnét visszahozott termékkel kapcsolatosan, abszolút versenyképesek. Tulajdonképpen jelentős részüknek jó a gyártási rendszere, jó a minősége, az árszínvonal elfogadható, jó a logisztikája. Hogyha megnézzük, hogy mit emelnek ki mondjuk azt, hogy negatívumként, két problémát. Az egyik a tulajdonosi szerkezetből adódik, ugye magyar vállalat 25 éve rendelkezik, magyar tulajdonosi vállalat 25 éve van. A tulajdonos még mindig igazán az ügyvezetési feladatokat is ellátja. Sokkal biztonságosabb egy meglévő terv, egy meglévő rajz alapján egy terméket gyártani, mint saját fejlesztésbe investálni, mert akkor már nem vagy benne biztos, hogy valóban ezt akarja tőlem a vevőm. Ez egyfajta vállalkozási kultúrát jelent. Ez nem negatív, és ez nem a magyar vállalatoknak bármifajta minősítését jelentene. Egyszerűen ez a helyzet, ezen kell mindenképpen változtatni, hogy ne féljünk attól, hogy saját termékünk van, mert ha nincs saját termékünk, akkor egy után majd valóban megállunk a gyártásunkkal, de ha hozzá tudunk tenni saját ügyet, akkor viszont a dolog az rendben lesz. Érdekes módon egyébként a nagyvállalatoknál ez egy komoly tendencia, hogy ne csak a gyártását adja ki egy adott termékcsoportnak, hanem meg a fejlesztését is. Minden, ami a terméket nem jelentősen befolyásolja már az eladhatóságát, de nem csúnya szó, ez nem core tevékenység, tehát nem központi tevékenység az adott vállalatnak, azt nyugodtan be lehet adni a beszállítónak. De ugye viszony úgy változik meg, hogy eddig odaadtuk a rajzot, és ezt gyártsad, most csak elmondjuk azt, hogy milyen követelményeim vannak, tehát egy követelménylistát adok, de a követelménylistát fordítsa le rajzá a beszállító, és úgy már akkor neki van benne saját szellemi hozzáadott értéke, abból már lehet saját szabadalma, ez feltételezi azt, hogy legyen mérnöke, legyen olyan eszköze, amivel egyébként valóban kutatni tud, nem csak gyártani tud, legyenek olyan viszonyai a saját beszállítójával, ahol már együtt fejlesztenek, tehát ezzel alakul egy ilyen ökoszisztéma. Tehát itt tulajdonképpen mindenki részéről megvan a szándék, a következő lépés kell megtenni, legyen kutatásfejlesztés, innovációs képessége ezeknek a vállalatoknak, és akkor a hosszú távú fenntartható működésük abszolút biztosított.
Ugye általában a gazdasági elemzők szerint az innovációnak igazából a kulcsa az oktatás. Honnan lesznek innovátorok Magyarországon?
Hát ebben az ügyben az nem állunk a nagyon rosszul, tehát ha megnézzük azt, hogy mondjuk a mire tudunk építeni, megnézzük azt, hogy mondjuk a magyarországi gazdaság, vagy magyar gazdaság high-tech hozzáadott értéke hogyan alakul, erre csak két számot mondanék. Az egyik az, hogyha az Európai Unió országainak az exportját abból a szempontból összehasonlítjuk, hogy hány százalék a high-tech hozzáadott érték, akkor ez Magyarországon a legnagyobb. Tehát amit Magyarországról exportálunk valahova, ebben a high-tech hozzáadott érték magasabb, mint a németországi gyártásban. Most nyilván tudjuk, hogy ez miért van. Ennek ellenére ezt a high-tech hozzáadott értéket, ezt Magyarországon állítjuk elő. Nem csak a külföldi vállalat, hanem a külföldi vállalat magyar munkavállalói, annak a mérnökei, annak a menedzsmentje, a beszállítói, akik szintén ezt hozzájárulnak. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételünk azok kifejezetten jók. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk a külföldi vállalatok a 2000-es évek eleje óta már folyamatosan térnek át arra, hogy nem csak gyártáshoznak ide, tehát nem csak összeszerelést, amit ellenzéki kollégák leszokták ezt egyszerűsíteni, hanem kutatásfejlesztést is. Bizonyos területeken Magyarország ma a vezető szerepe többe. Elektromos járműrendszerek fejlesztési területén tudunk olyan példákat, hogy mondjuk a itt működő külföldi vállalatnak a Budapest egységéből irányítják a szilícium völgyben folyó.
Mert ez egy magyar vállalat.
Ez nem egy magyar vállalat.
Az iMotivről beszélünk, ugye?
Nem az iMotivről, de az iMotiv is ide tartozik. Ez most speciál pont abból volt, amikor az iMotiv az egy magyar vállalat. Ebből a típusból kellene sokkal több, de aztán itt van több ilyenfajta tipikus magyar startupként kezdték a tevékenységet. Az iMotiv most ott tart, hogy most tőkésedik föl, és komoly befektetők léptek föl a cégnél. De ugyanez még elmondható többekről is. Tehát hogy ez lenne lenne a jó modell. Most ugye az oktatás az sok szempontból persze fontos, hiszen kell legyen elegendő számú kutatása, alkalmas szakember. Amiről szoktunk beszélni, hogy ugye ez a STEM, vagy MTMI, műszaki, természettudományi, informatikai, matematikai területeken végzettnek hallgatóknak az arányát mindenképpen növelni kell. Itt azért komoly eredményeket értünk el. Megnézzük ennek az MTMI STEM területnek, hogy hány százaléka jelentkezett a hallgatóknak mondjuk 2013-ban ilyen területre, akkor ez 22,5% volt. Most ott tartunk, hogy a legutolsó jelentkezési időszakban ez már 29%-ra ment fel. Tehát ha ezt okosan kommunikáljuk, okosan tesszük, akkor nem félnek ettől a területtől a jelentkező hallgatók, és egyszerűen ezt fogják választani. De az oktatásnak nem csak itt van jelentősége, tehát nem csak ott van jelentősége, hogy mondjuk legyen elegendő szakember, aki szoftver tud írni, ért a matematikához, mérnökként végez, de ide, azért, hogy mondjuk ezek a világ azért bonyolódik, de mondjuk ennek a megfelelő jogi részét tudja kezelni, vagy az erkölcsi részét tudja kezelni. De ez egyik része a dolog. A másik része, ami azt gondolom, hogy fontosabb, ez inkább a rizikóvállalásnak az ügye. Tehát Magyarországon például nem tipikus az, hogy fiatal emberek, amikor kikerülnek az egyetemről, akkor az első gondolatuk az, hogy menjünk el egy nagy vállalathoz dolgozni, mert az olyan biztonságos. Jók a munkafeltételek, jó a fizetés, megvannak az eszközök, hát dolgozunk ott, hiszen ezen nem vállalunk semmilyen rizikót, ahelyett, hogy esetleg megfontolnánk azt, hogy ha van egy ötletük, akkor erre létrehoznak egy céget, ezt hívják ilyen startup vállalkozásoknak, mint mondjuk Kanadába, Amerikába, Európába, ez valahogy annyira nem tudjuk, Izrael egy nagyon jó példája ennek az egész startup világnak. Pontosan tudjuk elméletileg Magyarországon milyen konstrukciókat kéne működtetni, működtetjük is ezeket, mégsem vagyunk igazán sikeresek, mert valahol a gondolkodásunkban ez a fajta rizikóvállalás, ez nincsen benne, nagyobb mértékben törekszünk a biztonságra. Megkérdezi a gyerek a szülőt, hogy apa, mit tegyek most, inkább menjek el dolgozni egy nagy multinacionális vállalathoz, és egyébként ott mérnökként, bármilyen szakemberként kiválóan érvényesülök, vagy pedig hozzak létre egy saját vállalkozást. Na, akkor itt azért a szülő azt mondja, hogy a biztonság egy fontosabb dolog. Tehát inkább ez a másik olyan elem, hogy az egyetemen, iskolában, nem is kell feltétlenül egyetemhez, az iskolában ezeket meg kell tudni jeleníteni, hogy ez pont ugyanolyan dolog, és hogyha esetleg az első vállalkozásodat buktat, mert rossz döntés hoztál, de az egy sokkal értékesebb dolog, mint hogyha egyébként jól működtetnéd, mert akkor gyűjtöttél tapasztalatot, hogy a következő alkalom ezeket időbákat biztos nem fogod elkövetni.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az Aréna ma esti vendégen, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.